Jó reggelt, folytatjuk a hétvégi menetrendet, még mindig kapcsolódjunk, és még mindig nemzeti filharmonikusok. Kulisszatitkokkal folytatjuk, egy olyan személy mesél a zenekarról, akit csak házigazdaként emlegetnek a filharmonikusoknál. Buzás Ajda programmenedzserrel Kalmár András beszélget.
Gondolom, házigazda elsősorban a próbatermi vendégségeknél vagy, ugye ez egy nagyon-nagyon népszerű sorozata a filharmonikusoknak, amikor el lehet menni a műpába lévő próbatermetekbe, és akkor ott vannak kisebb koncertek.
Így van, a házigazda nevet szerintem én azért is kaptam, mert tulajdonképpen én találtam ki ezt a sorozatot.
Aha.
Annó, jó 10 évvel ezelőtt, amikor elkezdődött, azzal a célzattal, hogy a kedves közönség nagyon szereti a kulisszatitkokat.
Hát hogyne.
A zenekari tagok pedig nagyon szeretnek kamarazenélni, illetve most már ugye bővült a kórus tagjaival is, és akkor ezt elindítottuk a próbateremben, a zenekari próbateremben, amit most már azóta Kocsis Zoltán próbateremnek hívunk, és nagyon tetszett a közönségnek, tulajdonképpen egy körülbelül 100 főnyi közönség jön, 3 alkalommal, és kamaráznak a tagjaink, énekelnek a kórustagok, amit ők szeretnének, és mindig kijelölünk egy-egy házigazdát, aki fogadja őket, illetve aki mesél nekik a művekről és az előadásra kerülő darabokról.
Aha,
és így most március 8-a lesz majd az enyém.
De jó, hát ez nagyon izgalmasan hangzik, és nyilván az, hogy egy ilyen intim hangulatban, meg közegben lehet ezt a zenét élvezni, az azért azt gondolom, hogy sokat hozzáad, mert nem mindenki szereti. Nyilván más élmény egy nagy koncertterem, de azért van annak is egy hangulata, hogy az ember ennyire testközelből figyelhesse a művészeket.
Abszolút, sőt, régebben még csináltunk egy műpa vezetést is, ami abból állt, hogy elvittük a kedves közönséget a koncert előtt, körbevittük a műpában, bevittük őket a backstage-re, megmutattuk, hogy hogyan néz ki a hangversenyterem a színpadról, csak ez most az utóbbi időben nem nagyon sikert, mert annyi program van a műpában,
aha,
hogy nagyon nehéz megoldani, ráadásul ugye a mi koncertünk este 6-kor kezdődik, amikor már azért mozgás van a hangversenytermi színpadon, vagy a fesztivál színházban is, és ezért most ezek elmaradtak, de ez is benne volt, és távlati tervekben szerepel, hogy azért majd ezt visszahozzuk, mert a közönség borzasztóan szereti tudni, hogy mi történik a színfalak mögött.
Hát hogyne, tulajdonképpen műfajtól függetlenül azért ez mindig nagyon izgalmas. Akkor, mint programmenedzser, mi a te dolgod, akár napi szinten?
Napi szinten a feladatom abból áll, hogy lefoglalom a termeket, ez általában 2 évre előre történik.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez
igen,
vajon mennyire
két
előre?
Két évre előre. Igen, ha lehetne, akkor ez 3 is lehetne tulajdonképpen. A termeket mindig a vezetőség határozza meg, de nagyjából a helyszínek ugyanazok, Zeneakadémia, Pesti Vigadó, Művészetek Palotája. Ez megtörténik, utána begyűjtöm a műsorokat, a kedves karnagyoktól, főzeneigazgatótól, vezetőségtől. Ha ez megtörtént, akkor ők megmondják, hogy hova, melyik produkcióra kit kell felkérnem. Én a magyar művészekkel foglalkozom, őket kérem fel, és van egy nemzetközi kollega, nem Kovács Krisztina, ő pedig a külföldi vendégművészekkel foglalkozik.
Külföldi vendégművészek esetén elég a 2 év?
Rendszerint elég, hogyha aha, nagyon nagy nevet hívunk, akkor természetesen nem, de általában azért sikerül. Sokszor sikerrel járunk.
Világos.
Igen, hála Istennek.
Te, és mi a helyzet a vidéki helyszínekkel?
A vidéki helyszíneket a Filharmónia Magyarország, aha, határozza meg, velük vagyunk állandó kapcsolatban, és mikor készen van a műsorunk, akkor nekik ezt elküldjük, és ők kiválasztják, hogy melyik program az, ami nekik megfelelő, illetve megmondják, hogy melyik városban fogjuk elvinni, és melyik helyszínre. Hmm.
Nagyon izgalmas.
Még az tartozik bele a feladatomban, hogy szerződtettem a művészeket, megbeszélem velük a gázsikat, a helyszínekkel megbeszélem, hogy mit kérünk a helyszínekre, hány szék, hány kottapult, milyen a bezetszunk, vannak-e különleges hangszerek, amiket mi viszünk oda, vagy kérünk zongorát, zongorahangolást. Tehát abszolút részletesen letárgyalok mindent, ami egy koncerthez kell, és utána pedig a gázsikat ugyanúgy jóváírom, úgymond megkapom a számlákat, és továbbítom a gazdasági osztály felé.
Hát ez egy elég sokrétű feladatkör, de ha jól tudom, te is operaénekes voltál. Hát nyilván ezzel a névvel azért ebben van egy kis nomen est omen, és innen vezetett az utat tulajdonképpen a szervezéshez.
Tulajdonképpen ez így van, ez teljesen így alakult. Még sokáig énekeltem, de már csak ilyen kisebb templomi koncerteken a munkám mellett. Aztán szép lassan most már ezt abba hagytam, de azért jó ez, mert belelátok a művészek lelkébe, főleg az énekesekébe. Tudom, hogy mit éreznek egy fellépés előtt, után. Hamar megtalálom velük a hangot. Mondhatom, hogy nagyon jó viszonyt ápolok velük, úgyhogy ez nekem nagyon sokat segít a szakmámban.
És tulajdonképpen itt egy gyerekkori álom vált valóra? Mármint az, hogy színpadi emberek közelébe legyél, te magad is színpadon legyél, művészettel foglalkozz.
Igen. Én mindig ezt szerettem volna. Mindig, hogy énekelni, amiután abba hagytam az éneklést, akkor, hogy ugye, valami olyat, hogy mindenképpen a zene közelében legyek. Uh-huh. És ez, hogy énekesekkel sokat foglalkozhatom, és dolgozhatok velük, ez nekem nagyon jó.
És maga a zenei indítatás honnan jött? Családból?
Igen, a szüleim irányítottak ebbe az irányba, zenei általánosba járattak, utána felvettek az opera gyerekkorusba, még a Botka Vali néniékhez, és akkor így legendás. Egyenes út vezetett a konziba, aztán a főiskolára, és tulajdonképpen így alakult, hogy végig kísérte az életemet a zene, és most is.
Igen, de ahhoz a munkához, amit most csinálsz, ahhoz azt gondolom, hogy másfajta, illetve különlegesebb képességek kellenek, hiszen azt, hogy ennyi sok emberrel foglalkozz, hogy ennyi emberrel megértesd magad, ugyanakkor átlásd ezt az egészen bonyolult rendszert és hálózatot. Tehát amit csak itt elmondtál a kottatartóktól a gázsikig, azért ez nagyon-nagyon sokrétű, és azt gondolom, hogy ehhez valamifajta speciális tudás kell, vagy érzék.
Szerintem is kell egy érzék, és egy nagyon nagy fokú empátia kell a művész felé, hogy mindig megtaláld velük a hangot, és szép lassan tulajdonképpen az évek alatt az ember megtanulja, és tudja rangsorolni, meg hát azért állandóan hallgatok én is énekeseket, járok operába, külön koncertekre, hogy úgy nagyjából rálássak erre az egész művészi világra, és így tulajdonképpen szép lassan mindent megtanultam, és belejöttem, és most már úgy nagyjából eligazodom ebben a világban, anyagilag is, és művészileg is, úgy érzem.
Mesélj akkor egy kicsit a közönségről. Azért ezt jó 30 évet csinálod, ugye? Hát állami kitüntetést is vehettél
át. Igen, 35 lesz május 14-én.
Na, hát gratulálok.
Köszönöm.
Hogyan változott meg a közönség összetétele ez alatt az idő alatt? Tudom, hogy nehezet kérdezek, de nyilván vannak visszatérő arcok, hiszen a bérletesek azok ilyenek, gondolom. Biztos van egy csomó ember, akit már úgy arcról ismersz, vagy akár közelebbről is, de az is biztos, hogy van egy új réteg, aki elkezdett koncertre járni, nyilván vannak idősebbek, akiket már kevésbé lehet felfedezni. Hogy látod most ezt?
Én úgy látom, hogy azért továbbra is nagyon sok az idős ember a közönségünk soraiban. Jönnek természetesen azért fiatalok is, de én sokkal jobban örülnék, hogyha még többen jönnének.
Nyilván, igen.
A kamara koncerteken ott is azt látom, hogy mondjuk a 100 emberből eljön 80 idős és 20 fiatal. Tehát az arány azért még nekem nem tetszik tulajdonképpen, úgyhogy bizakodó vagyok, meg azért kicsit műsorfüggő is. Hogyha egy nagyobb sztár jön, akkor azért jobban eljönnek a fiatalok is. Vagy nagyon érdekes, például most már csinálunk operasorozatokat. És az opera előadásokon több fiatalt látni.
Mit gondolsz, ezek a fiatalok olyanok, akik maguk is zenét tanulnak, rengetegen vannak ilyenek, vagy inkább egyszerűen csak érdekli őket és műkedvelők? Vagy ezt nehéz megállapítani?
Megmondom ezt, hogy nagyon nehéz megállapítani, nem tudom. Talán a kisebb koncerteken ott inkább olyanok vannak, akik maguk is zenélnek, így ha beszélgetek velük, akkor ezt elmondják, és azért jönnek. A nagy zenekari koncerteknél nem tudom, megmondom őszintén, vagy az operáknál, hogy miért jönnek, de ott azért többen vannak. De ráférne egy fiatalítás a közönségre szerintem.
Jó, hát tudjuk, ez egy régi probléma, a fiatalok és a komoly zene, és hogyan lehetne kinyitni, és nagyon-nagyon sok szimfonikus zenekar dolgozik azon, hogy közelebb vigye ezt a zenét.
Bizony.
De ti is nagyon sokszor házhoz mentek.
Van az úton a zene sorozatunk, itt különböző kis csapatok utaznak vidékre, de tényleg mondhatni, hogy az ország legeldugottabb helyeire, és nagyon nagy sikerrel csinálják ezeket a kis ifjúsági koncerteket, boldogok a gyerekek, és le a kalappal a tanárok előtt, rengeteg gyereket odahoznak a helyszínekre, előre megszervezik, felkészítik őket, hogy ne érje váratlanul őket ez az egész műfaj, és boldogan távoznak, és hallom a kollégáktól, hogy vannak helyek, ahova sem nem tudom, sokatszor mennek vissza, mert annyira szívesen fogadják őket, és ez egy jó jel. Tehát muszáj menni hozzájuk, nem csak ők jöjjenek, hanem mi is menjünk. Ez fontos, szerintem.
Hát biztosan. És Ajda, van neked olyan, amit így nagyon szeretnél megszervezni, vagy megcsinálni? Tehát egy színésztől azt kérdezném, hogy mi a szerepálma, de hogy a te munkádban van egy ilyen, nem tudom, egy különleges koncert, helyszín, vagy akár egy különleges repertoár, vagy akár egy-egy művész, akivel nagyon szeretnél dolgozni?
Tulajdonképpen, amit szerettem volna, az sikerült. A Mahler 8. szimfóniát azt hiszem 3-szor sikerült megrendeznem, hogy így mondjam, és az nagyon jól esett. Az egyik Kocsissal volt egy Kobayashival, és azt hiszem talán az Antal Matyi volt a harmadik, akik vezényeltek. Amit különösen szeretek, az az opera műfaja, és ami meg fogja koronázni az én 35 évemet, az a jövő május 15-én bemutatásra kerülő Puccini Turandot opera lesz, amit Montanaro Carnagy úr fog vezényelni, és külföldi szólisták lesznek benne, illetve a Magyar Operaház szólistái is, és azt hiszem, hogy ez egy olyan nagyon szép és jó dolog lesz számomra. Ez ideális, meg nagyon vártam, amikor a Trubadurt bemutattuk, mert azt én is énekeltem a Leonora szerepét, és az annyira jó volt nekem, hogy így egy ilyen nagy előadóval hallhattam.
Aha. Ezt értem, miért pont a Turandot?
Mert egy annyira jó operának tartom, és annyian vannak benne, és úgy szól, hogy nem, nekem nagyon fontos, ezek a kórus jelenetek, nagyon szeretem. Nagyon szeretem az operákat, bár a Varázsfolát is szeretem, hogy egy kisebb mezzocungo operát mondjak, de az valahogy elmaradt, az nem nagyon ment nálunk. Most mind ilyen nagyobb érdekes operák mennek. Igen, lesz Nabucco a jövőben, úgyhogy én opera rajongóként ezt a műfajt kedvelve a legjobban. Nem mondom, hogy nem szeretem, amikor csinálunk a zenekarral egy szép Csajkovszki estet, vagy Brahmsot, hát az is fantasztikus.
Hát az biztos. Igen. De azért visszatérve azt el kell mondani a műfajban kevésbé járatos hallgatóknak, vagy azoknak a hallgatóknak, akik kevésbé ismernek titeket, hogy ezek nem színházi operák, hanem oratórikus
így
operák,
van.
Tehát hogy nem játsszák el, meg nincsen díszlet, meg jelenet.
Díszlet nincs, leegyszerűsítve. Koncertszerűen megy, mozgások vannak, kibejövés jelenetekbe, de semmiféle díszlet nincs. Így van, a magyar szöveg van kiírva, és ennyi. De így is igen, nagy élmény a közönségnek, ahogy én ezt látom. Szeretik.
Hát biztos vagyok benne.
És a zenekarnak is jó, meg a kórusnak is, mert kicsit kilépnek a komfortzónájukból, és imádják a jó hangokat hallgatni.
De nem inkább az a komfortzónából való kilépés, amikor kortársat adnak elő?
Szerintem az nem. Én úgy látom, hogy nekik nagyon jól megy a kortárs zene előadása. Hmm. Igen, igen. És soha nem hallani olyat, hogy ez nem jó. Nagyon profin csinálják.
Világos, nem csak mindig azért a zenészek azt szokták mondani, hogy azért az nehezebb.
Hát biztos. Biztos nehezebb, de úgy nem szoktak negatívan nyilatkozni, hogy így mondjam.
Gondolom. De és mi a helyzet a közönséggel? A közönséget gondolom azért még mindig könnyebb megmozgatni néhány száz éves darabokkal, mint a friss maiakkal.
Azt kell mondjam, hogy nekünk nagyon jó közönségszervezőnk van, mert elég jól megtölti a termeken, mindig a kortárs zenére is. Tényleg, nem tudom, hogy csinálja.
Valószínűleg azért ez összefüggésben van azzal, hogy a nemzeti filharmonikusok azért ez, hogy mondjam, hát egy rang, egy név, egy brand, tehát azt gondolom én, hogy tök mindegy, hogy mit játszotok, az emberek arra mennek, mert titeket akarnak hallani, és szerintem az másodlagos szempont, hogy konkrétan éppen akkor mit játszotok.
Igen, igen, mondjuk ez is benne van, és még egy dolog benne van, hogy azért, hogyha van egy műsor, és a műsoron belül általában úgy van, hogy akkor egy kortárs van, és akkor közé van mondjuk két romantikus közébe tesznek egy kortársat. Tehát azért mindig van egy kis csalogató is.
Világos.
És akkor így könnyebben viselik, és én azt látom, hogy elég sikeresek azért a kortárs művek. Én nem érzem Istennek. A közönségen azt, hogy annyira ócskodnának tőle. Tényleg mondhatom, hogy volt az utóbbi időben is ilyen, és tényleg nagy siker volt. Hmm.
Na, hát ezt őszintén örömmel halljuk, ugye, meg hát még nagyobb örömmel hallják a zeneszerzők, akiknek mégiscsak ez az élete. Ajda, én nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket. Annyit még kérdezhetek, hogy a szüleid annyira opera rajongók voltak, hogy azért kaptad ezt a gyönyörű nevet?
Igen, igen, főleg az apukám.
Aha.
Az apukám nagyon sokat foglalkozott olasz területtel, és nagyon nagy opera barát volt, és gondolom, hogy ezért adta, de mondta is tulajdonképpen, hogy igen, igen, mondhatom, hogy ezért kaptam.
Buzás Ajda programmenedzserrel Kalmár András beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, az egészségünkkel foglalkozunk, picit maradjanak velünk.